reggeli személy.
Jó reggelt kívánok, Kovács Eszter politológus van velünk, bocsánat, közben elkezdtük a beszélgetést, de most már hallanak bennünket, úgyhogy adásban vagyunk. Jó reggelt.
Jó reggelt kívánok.
És hát az osztrák választásra fogunk beszélni. Gyorsan esünk túl a számokon, olyan rettentő nagy különbségek nincsenek, de azért nem mondanám, hogy egy hajszál választja el a Szabadságpártot, a nyertes szélsőjobboldali populista pártot a Néppárttól. 28,8%-ra nyertek, 26,5% ugye a második helyezett. A Szabaddemokraták 21,1%-el vannak. Van egy Neosz, ez egy liberális, szépen szerepeltek ahhoz képest 8,2%, és a Zöldek 8,3%, hát ők meg egész csúnyán visszacsúsztak. Erre mondják, erre a fölállásra egyébként, hogy hát ebből nem lesz szabadságpárti kancellár, sőt, az sem biztos, hogy kormánytagság. Ez most csóválta a fejét, nem így van?
Igen, csóválom a fejem, mert most nagyon-nagyon bizonytalan, hogy mi fog történni a következő napokban, hetekben. Az egyáltalán nincs kizárva, hogy nem lesz szabadságpárti kancellár, de nem biztos, hogy Kikőnek fogják hívni. Herbert Kikőle az, aki vezette a kampányt, és aki így felfuttatta egyébként a Szabadságpártot erre a nagyon jó 29% körüli eredményre. De az valóban, tehát opció az is, minden opció most, mert ugye a második helyezett a Néppárt, és ők lesznek a királycsinálók, tehát gyakorlatilag ő rajtuk múlik, hogy a választásokat megnyerő szélsőjobboldali párttal kötnek koalíciót, tehát ilyen kisebb koalíciós partnerként belemennek úgy, hogy ők csak most már nem kancellárt adnak, hanem mondjuk a második helyezettet adják, vagy inkább a mögöttük jövő szociáldemokratákkal és mondjuk a liberálisokkal formálnak valamilyen koalíciót, tehát itt igazából most a Néppárton múlik sok minden, de a kérdésében van egy nagyon jogos pont, ugyanis a Néppárt végig az egész kampányban a Nehammerrel, aki jelenleg is kancellár, a jelöltjükkel folyamatosan kikötötte, hogy kiküllelők nem fognak össze.
Tehát, de ő személyesen utálja, tehát mint ez itt az erősebb lenne, mint a párttal szembeni averziója.
Hát én ezeket kívülről mindig nehéz megítélni, tehát tényleg nagyon kritikusan beszél róla folyamatosan, elmondja, hogy ő egy biztonsági kockázat, hogy összeesküvés elmélet hívő, hogy komolytalan, nem tud felelősséget vállalni, tehát nem lehet olyannal koalícióra lépni, akiben nem lehet megbízni így emberileg és politikailag. Viszont most nem biztos, hogy van abban a pozícióban sem a FPÖ, tehát a Szabadságpárt, hogy visszaléptesse a majdnem 30%-ot elért kancellár jelöltjét, vagy elnökét, sem az ÖVP, a Néppárt, hogy diktáljon. Tehát ő olyat, arra nem biztos, hogy megkérheti a Szabadságpártot, hogy veletek szívesen összefogunk, de akkor szedjétek le Kikőt, mert ez volt Nehammernek a kampányban az üzenete, hogy Kikőllel nem, de az FPÖ-vel igen. Tehát szerintem ez egyébként egy ilyen taktikai húzás volt, hogy próbálja a saját szavazóit megnyugtatni, hogy én nem fogok ezzel a szélsőséges arccal kormányra lépni, nehogy azok elmenjenek inkább a szozdemekhez, meg a zöldekhez, de közben megnyugtassa az FPÖ szavazóit, hogy nem vagyok antidemokrata, nem mondom azt, hogy az egész párt mehet a kukába, és esetleg még az FPÖ-től is hozhat el talán szavazatokat azzal, hogy azt mondja, hogy az FPÖ-ben vannak nagyon tisztességes politikusok, szakemberek, én az FPÖ szavazóit nagyon tisztelem, csak a Kikőt nem. Tehát, hogy itt volt szerintem ez egy ilyen kommunikációs húzás, most meglátjuk, hogy fognak páva táncolni, milyen módokon mozognak. Még az is egy opció, ezt tegnap a Partizánban elemeztük Gyuri Gáborral, és Gyuri Gábornak volt az a megfejtése, hogy lehet, hogy húz egy Kaczynszkit a Kikő, hogy hátrébb lép egyel, tehát hogy azért, hogy létrehozza ezt a koalíciót a Néppárttal, de a háttérből ő fogja mozgatni akár a szálakat, tehát hogy valaki mást tol előre, tehát hogy ő személyesen nem lesz kancellár, de kancellárt ők adnak, és akkor már az ÖVP, a Néppárt nem mondhatja azt, hogy hát velük nem, vagy hát sokkal nehezebb politikai helyzetben vannak. Egyébként ez is egy bonyolult opció, mert ilyen már volt az osztrák történelemben, amikor a Haider 2000-ben azt hiszem hátrébb lépett ezért, hogy bekerüljenek a kormányzatba. Igen.
Legyen, igen.
És de közben ő végig torpedozta ezt a koalíciót, tehát ő nem volt annyira, hogy mondjam, kooperatív ebben, és ezt most fel is hozta néhány, mert a néppárt kancellárjelöltje, hogy hát lehet, hogy aki kül egy ilyen hátrébb lép, de attól még nem biztos, hogy ez egy stabil többség lenne. Tehát a többséget ők adnák egyébként a legstabilabban így a számok alapján, tehát hogy a néppárt és az FPÖ koalíciója, de nem biztos, hogy ez egy, hogy mondjam, stabil kormány tud kialakítani, ha amúgy aki kül a háttérből gáncsolja. De számok alapján ők tűnnek a jobbnak. Ugye a másik opció az, amire maga is utalt, hogy az ÖVP az utána jövőkkel lép valamilyen koalícióra. A számok alapján jelenleg tudna egy ilyen régi, hagyományos osztrák nagy koalíció létrejönni, ugye aminek nagyon nagy a történelme, hogy történelmileg nagyon sok példa van erre, hogy néppárt és SPÖ együtt, tehát megvan a nagyon szűk többségük, de az annyira szűk lenne, hogy senki nem mehet ki vécére, vagy senki nem hát lehet
meg
beteg.
Meg kell venni még a liberálisokat, nem
és
lehet.
Akkor a harmadik opció az, hogy bevenni a liberálisokat, akikkel viszont az a baj, mint ami Németországban baj, tehát és 3 éve nézzük, hogy ezek így folyamatosan a nyilvánosság előtt civakodnak, tehát hogy annyira nehéz lenne egybetartani ideológiailag a társaságot. Tehát a néppárt és az FPÖ azok nagyon közel vannak egymáshoz igazából, tehát leszámítva ezt a kikül néhány.
Hát a német szivárvány koalíciót.
De a németeknél az van, le. Hogy ott ugye a liberálisok, ilyen szélsőséges neoliberális gazdaságpolitikával a szocdemek és a zöldek próbálnak együtt kormányozni, és itt is akkor valami ilyesmi lenne, hogy akkor az ÖVP, tehát a néppárt próbál a szocdemekkel és a neosszal, tehát ott meg ugye a szocdemek meg a neosz, akik teljesen inkompatibilisek, tehát az meg azért lenne egy ilyen nem túl jó koalíció, tehát itt most a kampány finisben is több helyen vitáztak a jelöltek, és ott is elmondta néhám, mert hogy a stabilitás a legfontosabb, tehát hogy olyanra fog törekedni, ami a legstabilabb. És akkor kérdés, hogy az-e a stabil, ha ideológiailag vannak közel, de közben politikailag azért vannak nagy surlódások, és egyébként pont az Oroszország kérdés az, amiben a leginkább egymástól távol áll a néppárt és az FP, vagy mondjuk a másik pártokkal, de ott meg gazdaságilag vannak nagyon távol egymástól, úgyhogy itt még a következő hetek kérdése ez, és még egy szempontot behoznék, amiről még nem beszéltünk, az pedig a köztársasági elnöknek a szerepe, Alexander von der Bellen. Ma még, ameddig elkezdődött a műsor, még nem láttam, hogy megszólalt volna, de neki nagyon széles hatásköre van arra vonatkozóan, hogy kit bíz meg kormányalakítással. Tehát a szokásjoga az, mint ahogy mindenhol máshol, hogy a nyertes pártot kéri fel, hogy először próbáljon ő összehozni egy koalíciót, de nem, nincs erre kötelezve. Tehát mondhatja azt, hogy az én személyes preferenciám, vagy a demokrácia védelme, vagy bármi miatt, én inkább előbb, ha néhány mert, a néppárt jelöltjét kérem fel, hogy, és akkor ott viszont, ha már kapott egy ilyen felhatalmazást a köztársasági elnöktől, akkor a néppárt, ha akar, akkor érvelhet úgy, hogy hát én már megmondtam, hogy aki küllel nem, ezért inkább nézem, hogy az többi demokrata jelöltel mit lehet összehozni, tehát még az ő szerepe is egy fontos dolog, mert az Alexander von der Bellen dönthet úgy, hogy nem is kéri fel, vagy a végén, ha össze is hoznak egy koalíciót, nem iktatja be mondjuk kikült, vagy a szabadságpártost kancellárnak, tehát itt még nagyon sok minden bizonytalan, azért az alapvető az, hogy szerintem nem feltétlenül ideológiai kérdések fogják eldönteni ezt, hanem nagyon pragmatikusak. Tehát ki akar hatalomra kerülni, mi a fontosabb, hogy hatalmon legyünk, hogy kancellárt adjunk, vagy nem.
Mondja egy politikus, hogy fontos ennek, hogy hatalomra kerüljön.
Igen, tudom, hogy most egy nagyon meglepőt állítottam. Sajnálom, hogy itt sokkolom a hallgatókat, de hogy igazából ez csak a magamat relativizálva is mondtam, hogy nem biztos, hogy ez annyira ügydöntő, hogy ki mit mondott a kampányban, hogyha itt egyszerűen most azt akarják inkább mérlegelni, hogy akarok kancellárt adni, akarok hatalomban lenni, akkor itt azért ezek a szempontok lesznek a döntő.
Volt egy furcsa mondat, ami megragad bennem, hogy a néppárti Neammer ugye azért kicsit hát illegeti magát az FPÖ, tehát a szabadságpárt előtt, azért, hogy ez ne menjen el a szozdemekhez. Ez komolyan egy elképzelhető, hogy a szabadságpárt összeállna a szozdemekkel?
Ezt szerintem nem mondtam. Azt mondtam, hogy az ő szavazói ne menjenek el a szocdemekhez. Ja, tehát, hogyha, mert az ő szavazói nem mind lelkesek attól, hogy az FPÖ-vel vagy akiköllel koalícióra akar lépni, és attól félhetett, hogy ezek a szavazók majd már taktikailag átszavaznak. De egyébként mondhattam is volna ilyet, ugyanis én volt már ilyen a történelemben.
Jó, tehát, hogy a kedvesi utólag igazoltassék.
Nagyon szívesen. Tehát, hogy volt már az SPÖ és a FPÖ közösen szövetségi kormányon, azt hiszem 83 és 86 között, ha jól emlékszem, de akkor az FPÖ még ilyen liberális nemzeti volt. Tehát itt nagyon sok színe változása van, ahogy a magyar politikából is ismerjük, hogy Fidesz is volt már más, mint aminek ma ismerjük ott is, tehát hogy akkor nem volt ennyire, vagy éppen nem volt ennyire radikális az FPÖ, illetve Burgenlandban kormányoztak együtt, tehát az SPÖ és az FPÖ, tehát a szocdemek és a szélső jobb oldal együtt voltak hatalmon. Tehát, hogy van már ilyenre is példa a történetben, ez most mindenki kizárja, tehát most nagyon utálják egymást, vagy hát ez most egyáltalán nem opció. Az SPÖ-nek a kancellárjelöltje ki is jelentette, hogy azért kell rájuk szavazni, mert ők a legbiztosabb, tehát aki ráadja a szavazatot, az lehet a legbiztosabb abban, hogy, vagy az lehet a garanciája annak, hogy az FPÖ nem kerül hatalomra.
Van még itt valami, ami a szocdemeket illeti, mert említette, hogy nem, mert ugye a kampányban többször elmondta, hogy Herbert Kiküllel nem akar összeállni. Ha valaki más jön át, akkor majd meggondolja. De mintha ugyanezt mondta volna a szocdemek vezetőjéről, András Bablerről, aki egyébként egy ilyen marxista szegény feje. Lehet, hogy ezért nem tetszik Neumannek, lehet, hogy másnak, de állítólag van egy ilyen belső feszültség is vele kapcsolatban, mintha a bécsi szocdem elit nem nagyon kedvelni őt, a vidékiek meg nagyon is. És hát azért a harmadik hely, ez mégiscsak egy harmadik hely, nem olyan nagyon jó hely, és hát le is válthatják. És akkor ez valamit módosít a koalíciókötéseken?
Abszolút, ez az egyik része annak, hogy a néppártnak most mekkora hatalmi szerepe van, hogy diktálhat valamennyire, hogy ki szedje le a vezetőit azért, hogy ő szobáljon velük. Tehát a Nehammer a szocdemeket egyáltalán nem utasítja el, a Bablert igen. Meg az egész kampánya az arra épült az a pártnak, hogy mi vagyunk a nyugodt közép. Egyébként is stabilitás, biztonság, a társadalmi közepet akarjuk megszorítani, és ezt folyamatosan úgy pozícionálta magát a kampányba, hogy sem a marxista Babler, sem a megbízhatatlan szélsőjobbos összeesküvés elmélet hívő Kiköl, tehát személyekre lebontva. De ha nincs Kiköl, de ha nincs Babler, akkor a pártokkal igazából ő tud valahogy mozogni. És Babler így igazából sokkal radikálisabbnak volt lefestve egyébként a média által is, mint amiket állított. Tehát, hogy ő egy ilyen régi vágású szociáldemokrata programot nyomott, tehát hogy így a nyugdíjak növelése, a bérből és a fizetésből élők megbecsülése, az ő jövedelmeiken, bevételeiken lévő adók csökkentése, a gazdagoknak a invitálása, hogy fizessenek be talán kicsit többet a közösbe, örökösödési adó, vagyonadó bevezetése, tehát hogy ilyen nagyon nem túl radikális, klasszikus újraelosztási dolgokkal kampányolt, de ilyen marxizáló nyelven néha, tehát hogy ilyen osztályharcos, meg így tényleg úgy beszél, ő az, aki legkevésbé az elitek nyelvét beszél, tehát még a Kiköl is elitistában és ilyen szakpolitikus technokrata nyelven beszélt a Bablerhez képest. Tehát a Babler az ő volt, aki a leginkább úgy beszélt, hogy az emberek beszélnek, aki nem a bécsi elitekből jön. És ez egyébként, ahogy maga is mondja, így a saját a párt tagsága körében nagyon népszerű volt, ám de a párt elitje számára nem. És megint, hogy behozzam ezt a meglepő gondolatot, hogy itt a hatalom fontosabb, mint az ideológia, hogy ott sem feltétlenül az, hogy az ideológiai pozíciójára fújoltak a Bablernek, hanem hogy így sértette a párt elitjeit, ahogyan ő fellép, amiket ő akar. Tehát a Babler ugye tavaly júniusban egy ilyen nagyon kaotikus párton belüli választáson keresztül került a párt élére, ahol a párt, megint ahol a párt bázis most direkt szavazhatott, és nem képviselők útján, és viszont nem lőtt ki a párt, tehát hogy nem jött be úgymond ez a szociáldemokratizáló stratégia, tehát vissza a gyökerekhez, vissza a baloldali állításokhoz, és a bécsi pártelit elkezdte őt fúrni. És ez azért fontos, mert a Michael Ludwig, a Bécs polgármestere, erős embere, a Doris Burez, a parlament egyik alelnöke, erős embere, az SPÖ bécsi listavezetője, fenekedtek ellene, és 5 héttel a választások előtt valami teljes véletlen folytán kikerült a sajtóhoz egy belső levél. Ilyen, még nem, Magyarországon se láttunk még ilyet a történelemben.
Soha. Kompromatnak hívják egyébként, de nem is tudom, hogy mi az, igen.
A nő maga se értette, hogy került ki a sajtóhoz a levél, és abban a levélben még tehát azt a választási programot, ami még nem volt nyilvános, arra ő azt mondta, hogy hát ez komolytalan. Tehát gyakorlatilag hátba szúrták a kampány kellős közepén a nyilvánosság felé, gyengítve a pártot, Babler legitimitását, Babler tekintélyét kifele azzal, hogy igazából ez egy ilyen gazdaságilag nincs jól kiszámítva, nem
mit
megvalósítható.
Mit számít a párt egy Bablerot tönkre lehet tenni, igaz?
Igen. És ez egyébként tényleg ilyen gyomorforgató, tehát hogy így a saját pártodnak az érdekei ezt felülírják, és ez ennek két oka lehetett, egyik, hogy jövőre lesznek Bécsben tartományi választások, tehát hogy gyakorlatilag ilyen, hogyan javítsa a bécsi SPÖ a saját pozícióit. A másik pedig, hogy akkor tudnak ők hatalomra jutni, és visszautalok ezzel a maga kérdésére is, hogyha ezt a marxista Bablert lecsavarják, tehát mondjuk le lehet őt szedni a választások után egy rossz választási eredmény után, hogy hát, Andi, megpróbáltad, de sajnos nem ment, úgyhogy egy nálad mérsékeltebb, centristább, gazdaságilag liberálisabb szocdemet kell találnunk, és akkor már az ő FOP-vel, a néppárttal elindulhatnak a tárgyalások. Tehát ahhoz valamit elő kellett állítani, hogy Andreas Bablert úgymond le lehessen szedni, és tegnap este már megkérdezte a sajtó a Bablert, hogy lesznek-e személyi következményei ennek a rossz választási eredménynek, és azt mondta, hogy erről nem nyilatkozom. Tehát nem mondott se igen, se nemet, de hogy erre a kérdésre így nem válaszolok. Úgyhogy ez is most fog eldőlni, lehet nem ma, hanem 2 hét múlva, de hogy ez például nagyon benne van a pakliban, hogy most találtak egy kázusz bellit, hogy le lehessen őt szedni, és akkor talán beindulhatnak a tárgyalások a néppárttal.
Mi a baj a néppárttal, hogy csak a második helyet csípte meg? Persze azt a kérdést föl lehet tenni, hogy mit tud a szabadságt. Pár, tegyük föl mind a két kérdést. Ugye a gazdaság az alapvetőnek szokott lenni. Én ahogy megnéztem különféle cikkeket, azt írták, hogy Ausztriában a gazdasággal semmi baj nincs, de mi elkezdtünk beszélgetni, ahogy azt mondta, hogy hát azért ez nem egészen van így. Van infláció, meg van egy kis gazdasági visszaesés is, tehát van valami, ami, hát hogy mondjam, csak borzolja az osztrákok idegeit, de hogy állítólag ennél sokkal fontosabb volt például a migráció kérdése, a különféle pártok megítélésében fontosabb volt, mint az infláció, vagy a szociális térítések, szociális politika, hát hogy inkább ez döntött. És akkor ez tett be a néppártnak, és ez javította a szabadságpárt esélyeit. Hogy van ez?
Fú, nagyon-nagyon sok szempontot felvetett most. Ugye a néppártról azt kell tudni, hogy 2019-ben elsöprően nyertek, tehát 37,5%-kal, ahhoz képest a mostani 26% az nagyon rossz, tehát megbüntették őket ezért az elmúlt 5 éves kormányzásért, és 2019-ben ugye úgy tudtak nyerni, hogy előtte pár hónappal borult a koalíció az úgynevezett Ibiza botrány kapcsán, amiben az FPÖ-s Strache lebukott, hogy konspirált egy általa orosz ügynöknek vélt színésznővel egy ibizai partin, hogy hogyan kellene orbáni módra átvenni a médiát.
Ha maga megveszi nekem az ilyen osztrák újságot, akkor én magának ilyen-olyan kedvezményeket juttatok.
És ez fel lett véve, és ez kikerült a sajtóba, tehát ezen bukott a koalíció, és ebből ott akkor a Szabadságpárt nagyon visszaesett, a Néppárt meg nagyon nyert. Ugye így került 2019-ben hatalomra a Néppárt. Igen ám, de ahogy a Strache ügyet kezdték felgöngyölíteni, úgy kiderült egy csomó turpisság Sebastian Kurz kancellár személye körül is, hogy ő valójában nagyon korrupt módon a sajtót megtévesztve került egyáltalán hatalomra, tehát hogyan állította félre az elődjét, és hogyan buktatta meg az SPÖ-VP koalíciót, hogyan kormányzott, hogyan adott haveroknak megbízásokat, sőt, a parlamenti vizsgálóbizottságban hogyan hazudott eskü alatt. És 2021 őszére ő megbukott, és akkor került az ő helyére Nehammer. És azért, mert tudták, hogy sem a, tehát ugye 2019-ben a Zöldek és a Néppárt alakított koalíciót, és 2021 őszén látszott, hogy hát ha most újra új választást kérnek megint, akkor nagyon rosszul szerepelne mind a két párt, akkor inkább cseréljünk kancellárt, és így visszük tovább. Tehát ahhoz képest úgymond szépen feljött a Néppárt, de még mindig több mint 11%-kal kevesebbet kapott, mint a 2019-es választáson. Ezt csak azért mondom, mert hogy itt szerintem ez érdekes szempont, hogy vajon a Néppártnak mely teljesítménye az, amit büntettek, meg mely az, amit dicsértek. Tehát a Nehammer nem túl népszerű kancellárként, de bizonyos szempontból így a visszatekerte az időkerekét, tehát a Kurz, a Sebastian Kurzi változásokat így visszavonna, tehát ő az a régi típusú néppártos, csak mondjuk migráció témájában például sokkal közelebb került a Szabadságpárthoz például az elmúlt két évben, de még így a gazdasághoz talán azt mondanám el, hogy tehát igen, nagyjából az a képünk, hogy azért Ausztria, Európai Unió egyik leggazdagabb országa, Burgenland, amelyik a legszegényebb tartomány, még mindig kétszer akkora egy személyre jutó GDP-je, mint Magyarországnak összesen, tényleg egy nagyon prosperáló ország, de az infláció ott is az elmúlt két évben bőven az EU-s átlag fölött volt. Ugye annyival nem, mint Magyarországon, de ott is, tehát hogy az például nagyon hát
remélem,
érezhető
hogy
volt.
Remélem, az első helyünket semmi nem veszélyeztetik.
Nem,
ezt
az osztrákok nem veszélyeztették, ugye? De mondjuk másik, harmadik, negyedik helyen lehettek. Tehát, hogy ott nagyon rosszak voltak az inflációs adatok. Az osztrák gazdaság még mindig recesszióban van, és ami például nagyon hangsúlyosan előkerült a kampányban, az az államadósság mértéke, tehát az nagyon megugrott az elmúlt években, így most a néhány nappal ezelőtt volt egy úgynevezett elefántenrunde, tehát az elefántok kerekasztala, amikor az öt legerősebb párt kancellár jelöltje vitázik, és ott például egy fél órát töltöttek el azzal, hogy melyikük hogyan tömné be azt a 13 milliárdos lyukat, ami jelenleg van a 13 milliárd eurós lyukat, ami jelenleg van a költségvetésben. Tehát, hogy ez egyáltalán nem evidens, hogy jelenleg hogy van a gazdaság, és ugye most a választások előtt két héttel volt ez a hatalmas árvíz számos halottal, és egy milliárd euró fölötti kárral, ez egyébként pont egy olyan téma, amiben a Nehammer tudott pontokat gyűjteni, tehát ha válsághelyzet esetén a regnáló párt, meg annak a stabilitás sugárzó vezetője az abból tud nyerni, hogy inkább velem menjünk tovább, mert én biztosítom
erő a volt a legény a gáton.
Igen, abszolút. Igen, igen, igen. Úgyhogy ennyi, de a másik kérdésére is válaszoljuk, hogy a Szabadságpárt, hogy mit tud a Szabadságpárt, hogy ők viszont ennyire kilőttek. Ugye a Kikül alatt erősödtek vissza, tehát a Strache az nagyon megnyírbálta, meg ez az egész Ibiza botrány megnyírbálta az ő renoméjukat, hogy meg komolyan vehetőségüket, és a Kikülnek nagyon jól jött a Covid. És ez Magyarországonról nézve egy kicsit meglepő, engem tényleg rendszeresen meglepett, hogy ez a kampányban még mennyire téma a Covid, ugyanis Kikül állt akkoriban a lezárás ellenesek, oltás ellenesek élére, és ez valahogy annyira, biztosan nem ez volt az egyetlen téma, de nem csak a migráció az, amivel az élre került, hogy ez még a mostani kampány most állandóan emlékeztette a választóit, és hogy a többiek, az ő egységpártnak nevezte a demokratikus erők, őket, hogy ők mind valójában totalitárius diktatúrát vezettek be Covid idején, és valójában én, kikül, mi a Szabadságpárt vagyunk a demokrácia legnagyobb harcosai, mert mi nem vezetünk be totalitárius diktatúrát. Tehát ilyen nagyon erős szavakkal idézte fel a Covid időszakát. Tehát az biztos, hogy az a mit tud a Szabadságpárt, ba beletartozik az, hogy megragadtak valamit ebben a Covid-os időszakban, ami sokkal többekben volt benne, mint a hányan szóhoz juthattak, hogy itt nem biztos, hogy minden jó volt abban a válságkezelésben, vagy nem volt minden indokolt, amit bevezettek az oltási kötelezettségtől, a gyerekek iskolától való elzárásán át, stb. De ami dominálta az egész kampányt, és maga is ezt említette, az a migráció kérdése, tehát hogy gyakorlatilag a választók 43%-a mondta azt, így a választásokat megelőző mindenféle közvéleménykutatásokban, hogy ez a legfontosabb téma. Tehát ez az, ami minket a legjobban aggaszt. És akkor ez alatt a szó alatt, hogy migráció, nagyon-nagyon-nagyon sokféle téma van, és nagyon nehéz szétszálazni, és a kikül a Szabadságpárt kancellár jelöltjének az érdeke volt, hogy ezt így egy nagy csomagban ábrázolja, és akkor a migráns, a migráció, a menekült, ez így mind egy nagy dolog, ami felel a te összes problémádért, kedves választó. Ez talán van némi áthallás a magyar viszonyokkal, és Orbáni propaganda gépezetének az érvelésével, de hogy ebbe beletartozik nagyon sok minden, például a munkaalapú migráció. Ausztria 9 millió lakosságából 1,8 milliónak, tehát 20%-nak nincs osztrák állampolgársága, és ezeknek a nagy része német, román, szerb, magyar, ez már nagyjából 1 millió csak, ez a társaság. És hogy gyakorlatilag az osztrák gazdaság, és ezt egyébként kikül is elismeri, nem tudna létezni ezek nélkül, a munkavállalók nélkül. Tehát egy csomó ágazatban nincs elég ember, és szakember hiány van.
És Magyarország is így van, igen.
Úgyhogy ez az egyik tér. A másik az egész menekültügy kérdése, és ez az, ami az utóbbi években, az utóbbi két évben nagyon fontos lett Ausztriában, ugyanis megnőtt a szír és afgán menekültek száma és aránya. Tehát Ausztria nagyon célországa, ugyanúgy Németország a menekülteknek, és kikül azzal élve, hogy de hát ezeket az embereket nem ejtőernyőn reptették be, tehát valahogy ők eljutottak. És hogy miközben annak úgy kéne történnie, hogy az EU külső határán, tehát ugye ott kellene benyújtani a menekültügyi kéremet, ahol átlépik az Európai Unió határát. És valami történik, hogy a görögök, az olaszok, a románok így átengedik ezeket az embereket, tehát valami nem működik az EU külső határ védelmében, ezért ők megjelennek Ausztriában, és úgymond bevándorolnak a szociális ellátórendszerbe, itt most idézőjeleket mutogatok a hallgatók kedvéért, tehát hogy...
Ott a kamera, úgyhogy nyugodtan mutogass.
Igen, de lehet, hogy lesz olyan, aki szóban hallgatja. Úgyhogy ez például egy nagyon erős feszültségforrás, hogy itt igazából kinek lenne dolga. Kikül az lehúzna az egész Európai Uniót a vécén, tehát hogy az az egész banda az nem alkalmas arra, hogy kezelje ezt a kérdést, míg a többi párt azzal érvel, hogy annak kell valahogy érvényt szerezni, hogy az Európai Unió védje meg a külső határait, vagy hogy osszuk el a menekülteket arányosan, ugye, amit Magyarország nagyon elutasít. Kikül meg azzal érvel, hogy vissza kellene nyírbálni a szociális ellátásokat, hogy ne legyünk, ő úgy nevezi, hogy menekült mágnes. Tehát, hogy ne legyen Ausztria menekült mágnes. Egyébként Nehammer, a néppárt jelöltje is ezzel érvelt. Akkor még két téma, az egyik az integráció. Tehát mi van azokkal, akik már itt vannak? És több progresszív párt, tehát most a zöldekre és a liberálisokra tudok gondolni, akik ezt nagyon expliciten ki is mondták a kampányban, elmondták, hogy mi hát ebben módosítottuk az álláspontunkat, mert látjuk, hogy tényleg probléma van azzal, hogy mondjuk a gyerekek bekerülnek az iskolába, és még nem beszélnek németül, hogy kellene tartani kurzusokat a osztrák értékekről, tehát hogy mi a demokrácia, mi az állam és az egyházak külön választása, mi a nemek egyenlősége. Tehát gyakorlatilag az integrációnak ez a kulturális része igenis szempont, és talán ezt a témát nem kellene teljesen átengedni a kikülféle megbélyegző retorikának. És a negyedik téma az pedig a terrorizmus. Tehát, hogy talán emlékeznek a hallgatók, nézők a Taylor Swift koncertek elmaradására nyáron, tehát ez hogy terrorveszély volt, és le kellett mondani azokat a koncerteket, de hogy a németországi augusztus végi Solingeni eset, ahol egy menekült kérő lőtt bele. Igen, akkor a Münchenben volt pont a kancellárjelöltek vitájának a kezdetének a napján, hogy egy osztrák állampolgárságú, szerb származású, iszlamista terrorista elkezdett lövöldözni Münchenben az izraeli konzulátus környékén, őt lelőtték időben, tehát nem történt mással baj, csak magával, de hogy például ezek nagyon-nagyon erősen megvannak, és nyilván lehet mindig azt mondani, hogy ne féljetek a terrorizmustól, ez statisztikailag nincs esélye, hogy pont téged érintsen, de ez a félelem, ez nem indokolatlan, tehát hogy az, hogy hogy az iszlamista terror az létezik, szerveződik a radikális iszlám, és nem kell az egész iszlámot megbélyegezni, de legalábbis vannak a szélsőségesek, és vannak a radikalizálható fiatalok, akiket be lehet vetni ebben a harcban. Na most ezek nagyon-nagyon különböző kérdések, tehát a munkaalapú immigráció, az integráció, a menekültügy és a terrorizmus kérdései, és ezt kiköl mind ilyen nagyon ügyesen egyben eladja, hogy valójában ez egy ügy, és ebben csak mi képviselünk titeket, és az osztrák embereknek is vannak emberi jogai, például érvelt így, és hogy én ővelük foglalkozom, nem pedig ezekkel a bejövőkkel, akik népvándorlást hajtanak végre, és el akarják venni a kultúránkat. Tehát igazából ezt a szorongást, félelmet, problémahalmazt tudta nagyon ügyesen politikai tőkére váltani a Szabadságpárt, de ez a SZIK sikerének mindenképp az egyik magyarázó eleme.
Tudom, hogy mellékszáll, de azért a becsület kedvére emlékezzünk meg arról a két pártról, amelyik kimaradt, mert egyik azért, mert a Sörpártnak hívja magát, és hát lehet, hogy beletartozik ebbe a bohócvárt vonulatban, amit azért olyan nagyon már nem lehet annak nevezni, mert ugye például az Ötcsillag mozgalomból milyen szépen lett kormánypárt, és hát másból is, ha csak mondjuk az ukrán választásokra gondolunk, az Emberek pártja, amiből aztán kinőtt a Zelenszkij féle jelenség. Szóval, de mégis a Sörpárt ugye 2,1% alatt nem nyert olyan nagyon. Van egyébként neki állítólag ideológiai irányultság, a bal középnek számít. Hát aztán itt vannak a kommunisták. Nyilván azért, hogy ők is legyenek, akiket néha egy felelősségre lehet vonni bármiért, bár mondjuk az osztrák kommunisták soha nem voltak hatalmon, úgyhogy nagyon nehéz őket felelősséget tenni bármiért, és ők 2,9%, tehát lenyomták a Sörpártot, úgy tetszik. De mi ez a Sörpárt?
Dominik Vlázni, aki egy egyszerre orvos és punkzenész, neki a pártja, és talán igen, nagyon nehéz őket belőni, most viccpárt, nem viccpárt, de 2022-ben a köztársasági elnök választáson ő elindult, és valami 8% körüli eredményt el is ért, tehát nyilván nem nyerte meg, vagy nem került a második fordulóba, de hogy azért az egy tetemes eredmény, tehát ők nagyjából a protest szavazatokra mentek. Tehát, hogy nem annyira...
Erikellenesség?
Igen, ez az egész brancsot váltsuk le, ezek így mind hülyék, és nem képviselnek titeket.
Ez a csapoljuk a washingtoni mocsára, csak éppen vécsi mocsár, ugye?
Tehát abszolút, csak azzal meg próbáltak vicceskedni, de sose voltak annyira viccesek, mint a kutyapárt.
Hát úgy nem.
De mondjuk azt azért, nem tudom, sörszőkőkutakat tényleg nyitottak, meg tehát, hogy voltak ilyeneik, de a választások előtt két héttel kijöttek ilyen cikkek róluk, amiben kiderült, hogy hát finoman szólva a párton belüli demokrácia nem működik, tehát hogy alá kellett írnia a párt tagoknak egy nyilatkozatot, hogy nem nyilatkoznak a sajtónak, de nyilatkoztak csak név nélkül.
Ezt hitták Krigli tilalomnak, igen.
És gyakorlatilag így hát kiderültek, hogy így ez a Dominik Vlasnynak, meg az ő családjának ilyen saját családi vállalkozás ez az egész pár. Tehát valószínűleg ez nem tett jót a imidzsüknek, hogy ők a transzparencia és a nem tudom én minek a harcosai. A kommunisták pedig kicsit azért megvédeném őket. Tény, hogy arra lehet őket használni, hogy nem tudom, jönnek majd a sztálinisták a hatalomra, és ezt meg kell akadályozni, de ők vannak hatalmon, egyrészt, másrészt nem sztálinisták, mit ad Isten, tehát a gráci polgármester kommunista, tehát a kommunista párt tagja, és Salzburgban is a tartományban, önnyi parlamentbe bekerültek a városi, tehát a városházára, és Innsbruckban is, tehát, hogy ők vannak hatalmon, és ilyen nagyon nagyon balos programot hajtanak végre, de a fő témájuk tehát azért nem a kapitalizmus megdöntésével kampányolnak így a mindennapokban. Viszont a lakáspolitika, vagy a lakhatási válság, ami az ő fő témájuk, és ezt egyébként szövetségi szinten is tudták tematizálni annyira, hogy a választások előtt pár hónappal el is fogadott a szövetségi parlament egy ilyen építkezésekkel, lakás sokkal kapcsolatos törvénycsomagot, meg azt hiszem, nem emlékszem, hogy ezt már megszavazták, vagy még a tervek között van, de az biztos, hogy téma volt, hogy az üresen álló lakások kért, tehát aki nem adja ki a lakását, azért büntetést kelljen fizetni egész egyszerűen, hogy legyen több lakás a piacon, tehát valahogy motiválni a kedves lakástulajdonosokat, hogy ne hagyják parlagon heverni, és elmondta ott a miniszterasszony, hogy hát jön fel a KPÖ, ezt meg kell akadályozni. Tehát konkrétan a kommunistákra hivatkozva hoznak egy nagyon szociális törvényt, de arra valóban nem volt nagy esély, hogy ők szövetségi szinten bekerüljenek a parlamentben, ők valami 2-2,5%-ot értek el. Ugye Ausztriában 4% a küszöb, nem 5%.
Jó, hát szóval akkor az osztrák süteményben egy kis fűszerők is. Ami viszont a Szabadságpártot illetően még fontos, ez a orosz pártiság, mert mondjuk az ember a kommunistáktól várná azt, hogy hát akkor a régi szép időkre való tekintetet, de nem. Igazából a Szabadságpárt az, amelyik hát, hogy mondjam, az egyik miniszterének az esküvői maga Putyin is megfordult, ugyebár, ami azért nem akármi. És hát ez a hölgy, aki akkor férjhez ment, az azóta, jól tudom, Oroszországban él. Hát, hogy mondjam, összenő, ami összetartozik, de hát kérdés, hogy miért nő ennyire össze Oroszország és a Szabadságpárt? Tehát mit imádnak ennyire egymásban? Mondjuk kikülel kapcsolatban, amit Néhámer föl is emlegette teljes joggal, hogy a Kikül volt belügyminiszter. És belügyminiszterként elég jelentős segítséget nyújtott az orosz titkosszolgálatnak ahhoz, hogy egy óriási hálózatot építsen ki Ausztriában. Még a magyar NER elit is megirigyelte volna ezt, pedig hát itt is szépen működtek és működnek. Gyakorlatilag lelépték az ott osztrák titkosszolgálatot, sőt Kikül azt hiszem valami BM bár belügyminiszteri vizsgálatot is vezetett az osztrák titkosszolgálat ellen, amivel csak az oroszoknak tett jót. Engemet csak arra emlékeztet, amikor Trump elnök elment találkozni Putyinnal, és azt mondta, hogy az amerikai titkosszolgálatnál ostobább és alkalmatlanabb társág nincs a földön, ilyet amerikai elnök még soha nem mondott. Pláne egy ellenfélnek. Na, szóval ugye a Kikül nagyon komolyan buzgolkodott Putyin értekében.
De az, igen, nem csak az amerikai, hanem az osztrák titkosszolgálatnál ostobább sincsen, tehát annyira, hogy az osztrák titkosszolgálatokat le is kapcsolták emiatt, az akció miatt, amire maga utal, egy időre a nemzetközi együttműködésre, tehát nem bíztak benne az európai társak. Igen, tehát ez a háttérben meghúzódó orosz szál, ez nagyon érdekes, és ez az egyik, ami miatt Néhámer kikölt azzal vádolja, hogy biztonsági kockázat Ausztriára nézve, ugye ennek így több eleme van, az egyik, amit Magyarországról is ismerünk, ez a ki a háborúpárti, ki a békepárti, ez a vita pont szó szerint és ugyanazokkal a szavakkal zajlik Ausztriában, tehát a kikör vádolja a többieket, hogy félelmet keltenek és háborút akarnak, a többiek meg azt mondják, hogy ő befekszik Oroszország érdekének, szóval ez nagyjából ez nem is érdemes talán részletesebben elmondani, mert ugyanezek vannak. És akkor még egy ilyen fontos elem talán, ami így Ausztria szempontjából lényeges, ez a semlegességi kérdés, ami ugye nagyon része az osztrák identitásnak, hogy ők nem tagja a NATO-nak, hogy ők úgy érték el 1955-ben, hogy az orosz csapatok elhagyják az országot, hogy megígérték, vagy tehát, hogy ez volt a megegyezés része, hogy ők semlegesek maradnak, és ez így maradt, és hogy amióta Oroszország megszállta Ukrajnát, ez most az összes pártot egy ilyen nagy dilemma elé állítja, és a szabadságpárt az, ami így a semlegességre, meg a békére hivatkozik, de valójában orosz érdekeket szolgál, de hogy közben meg egy nagyon nehéz helyzetben van Ausztria, mert ahogy elhangzott a kampányban is, a semlegesség egyedül nem fog minket megvédeni. Tehát ha Oroszország mondjuk előrébb nyomakodna Európában, vagy a NATO országokat támadná, nem fog határon megállni semmi, például a rakéták, és májusban eldöntötte a kormány, hogy csatlakozik az úgynevezett Sky Shield rakéta elhárító rendszerhez, ami védelmi rendszer, és nem támadó rendszer. Tehát,
a NATO is egy védelmi szervezet, és nem támadó.
Igen, és akkor ez igazából ezen megy a vita, hogy mi micsoda, mivel mit vállalunk, és milyen jelzést küldünk Oroszországnak. És Kikl nagyon vicces így az Orbán Balázs kontextusban, még néhány nappal a választások előtt tényleg elejtett egy választási vitában, hogy hát mi kis országként egy ilyen nagy birodalommal szemben nem tudjuk megvédeni magunkat, és hogy ezért óvatosnak kell lenni. De ő ebből nem azt vezeti le, hogy akkor mondjuk igenis jó, ha csatlakozunk ehhez a rakétavédelmi rendszerhez, ami egyébként nem NATO, hanem Európai Uniós, és a Svájc, a semleges Svájc is a tagja, hogy esetleg azt talán biztosít számunkra védelmet, hanem ez a dileljük le bilaterálisan Oroszországgal, meg óvatosan mozogjunk, nehogy magunkra haragítsuk a nagy medvét. Úgyhogy itt ez nagyon érdekes szempontokat vett fel, és hát egy csomó magyar áthallása is van.
De van valami, ami Putyin rendszerében nagyon tetszik nekik? Már azon túlmenően, hogy azt gondolják, hogyha jön az orosz medve, akkor azt mondják, hogy hát ez a málnást, ezt hagyd meg nekem, a többit, azt szedheted.
Hát ideológiailag az Európai Unió gyengítése, tehát hogy az, hogy ez nem egy jó dolog, illetve amire a Kikl folyamatosan hivatkozott a kampányban, az az energiapolitika, tehát hogy mi sajnos függünk az orosz gáztól, és ez így van, és ez így marad, és ezek a hülye zöldek, meg az ökokommunisták, akik le akarnak jönni a fosszilis energiáról, és most még rá akarnak jönni az orosz függőségről is, valójában ezek a hibások azért, hogy az osztrák embereknek drágul a rezsi, meg hogy Ausztria a gazdaságilag recesszióban van, tehát hogy van még ez a, hogy mondjam, energiapolitikai szál is, de az igazából a következő hetek koalíciós tárgyalásaiban, még ha a pragmatizmus és a hatalom is lesz a döntő, de ideológiailag mindenképp ez a legnehezebb dió. A néppárt és a szabadságpárt tárgyalásaiban, hogy a néppárt ebben nem enged, vagy nagyon nehezen, ez lesz az, amiben a legnehezebb lenne nekik valami megegyezésre jutni, és ott már nem csak a Kikl személye, hanem az egész pártnak a beágyazottsága, a finanszírozása, összefonódásai, meg hát ez az egész titkos szolgálati botrány, hogy így lehet-e abban bízni, hogy nem az osztrák szuverenitást sérti az, hogy mondjuk egy szabadságpárt kormányon
van. Csak hogy mondjon egy ismerős fogalmat, a szuverenitást. Egyébként ez a, tehát hogy az oroszok adnak pénzt a szabadságpártnak, úgy tudni?
Azt hiszem, hogy igen.
Aha. Hát biztos nem rubel, tehát mit kezdenének a rubellel, igaz? Jó, hát itt tartunk ebben a pillanatban, bár egyébként ez tartani lehet attól, hogy az Ukrajna politikát bármiképpen befolyásolni fogja egy ilyen koalíció?
Ez az, amit most nem nem lehet látni, tehát hogy szerintem a Kiköl vagy a Szabadságpárt az biztosan akarná, hogy ebben elmozdulás legyen, de ugye ezt láttuk egyébként most Németországban, ahol volt három tartományi választás, és ahol a azért, hogy az AfD ne kerülhessen hatalomra, a Sarah Wagenknecht mozgalmával valahogy tárgyalni kell a szociáldemokratáknak, és ott a Scholz kancellár is már tette erre utaló jeleket, hogy gyakorlatilag úgy beszél, hogy így, hát igen, értjük a nép üzenetét, tehát ha a Sarah Wagenknechtet választják, aki orosz barát, meg békepárti, a Orbán Viktor értelemben vett békepárti, tehát hogy valahogy békítsük meg Putyint, vagy igen, tehát hogy én ezt még Ausztriában nem látom, tehát hogy mondjuk ilyen gesztusok történnének, hogy akkor nekünk meg kell változtatnunk az ukrajna politikánkat, hogy a Szabadságpárttal lehessen tárgyalni, de talán elképzelhető. Azt nehezebben képzelem el, hogy a Szabadságpárt változtassa meg a pozícióját, de az az igazság, hogy oké, hogy most egy szélsőjobboldali párt nyerte a választást, de koalíciós kényszer van, tehát mindenképp úgymond szeridülnie kell, tehát vagy valami módon kompromisszumra kell törekednie, tehát vagy hatalmat akar, de akkor koalíció, akkor kompromisszumok, vagy azt akarja, hogy igaza legyen, és akkor rábizonyítja az ellenfeleire, hogy nem elég demokraták, nem elég készségesek az ő javaslataikra, tehát hogy itt kíváncsi vagyok, hogy a következő napok, hetek mit hoznak, hogy a Szabadságpárt mely kérdésekben, ideológiai vagy személyi kérdésekben lesz hajlandó kompromisszumot kötni, vagy köti az ebet a karóhoz, ezek a mi fő ideológiai állításaink, ezek a mi embereink, szerettek minket, vagy nem vagytok demokraták, hogy ezt fogja mondani, vagy azt mondja, hogy ebben ő hátrébb lép, abban a pozícióban mást mondunk, és akkor össze tudják hozni a koalíciót. De hogy így nem, tehát hogy olyan szempontból ez a biztosíték, tehát a koalíciós kényszer a biztosíték arra, hogy nem lehet az az orbanizáció, orbáni út, amivel riogattak az egész kampányban a pártok. Majdnem azt mondtam, hogy az ellenzéki pártok, de hogy annyira így a magyarországi viszonyok vannak a fejemben, tehát hogy például a zöldek, vagy a liberálisok, akik a leginkább ezt a rettegés, meg védjük a demokráciát, ne legyen orbánizmus vonalat vitték a kampányban, tehát azt nem tudja a Kiköl hatalmon végezni, mert muszáj lesz a mérsékelt néppárttal valahogy dűlőre jutni, és vagy pedig marad ellenzékben, és földhöz vágja magát, hogy én vagyok az áldozat, és ezek a nem demokraták engem kizártak a kormányzásból.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk.
Én is köszönöm a
meghívást. Kovács Eszter politológus volt a vendégünk 9 és 10 óra között. Balogh Kármen, Csorba László, Zsidai Péter, Herskovics Eszter és Szénási Sándor köszönni a ma reggeli figyelmüket is. Minden jót!